102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kozma és Damján vértanúk. 303 körül haltak vértanú halált. Életükről igen kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság Círus városának püspökétől, Theodoretosztól származik, aki az 5. század közepén úgy emlékezett meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól, csodálatra méltó vértanúkról. Kozma és Damján ikertestvérek, orvosok voltak. Melléknevük anargírói, azaz pénznélküliek. Ez pedig azt sejteti, hogy a szegényeket ingyen gyógyították. Cilíciában működtek. A Diokléciánus féle keresztényüldözéskor fejezték le őket. Justinianus császár közbeni járásuknak tulajdonította súlyos betegségéből való gyógyulását. Ezért templomot építetett tiszteletükre. Első római templomuk 4. Félix pápa idején, a 6. század elején a fórumon épült fel. Mindketten a keleti egyház nagy szentjei, de tiszteletük hamar elterjedt a nyugati egyházban is. Nevüket a Szent Mise római kánonjában megtaláljuk, velük zárul a felsorolt szentek sora. 26-án a Szent Misében így imádkozunk. Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékeztünk. Gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. Természetesen az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, védőszentjei. Emlékezzünk meg a mai napon Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúkról is. Japánban, Nagasaki városában a 17. század első felében 1633 és 1637 között 16 vértanú ontotta vérét Krisztusért, de nem csak Japánban, hanem a Fülöp-szigeteken is sokan szenvedtek vértanú halált, világiak és egyháziak, fehérek és színesbőrűek egyaránt, elsősorban domonkos szerzetesek. Közülük 9 áldozópap volt, 2 szerzetes, továbbá 2 leány és 3 világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, Fülöp-szigetekről származó családapa volt. Mindezek más-más időben és minőségben hirdették a keresztény hitet a Fülöp-szigeteken, Formosa szigetén és a Japán szigeteken. Csodálatra méltóan tanúsították a keresztény vallás egyetemességét, és mint győzhetetlen hithirdetők, életükkel és halálukkal a keresztény jövő bőkezű magvetői lettek. Második János Pál pápa 1987. október 18-án iktatta őket a szentek sorába. Most idézünk a Szentatya beszédéből. Az evangélium igéi tanúsíthatják, hogy Krisztus Urunk igazán övének valja, mennyei atya előtt vértanú híveit, akik megvallották őt az emberek előtt. A dicsőítésnek az a himnusza, amelyet most egy megszámlálhatatlan sokaság hangján Istennek énekeltünk, visszhangja annak a tedeumnak, amely 1637. december 27-én hangzott el Nagasakiban, Szent Domonkos templomában, amikor híre ment, hogy vértanúságot szenvedett 6 keresztényekből álló csoport. Köztük volt a misszió vezetője, González atya, Antal és Deon helyiségből való domonkos rendi szerzetes, és Ruiz Lőrinc családapa, aki Manila elővárosából, Binondóból származott. Ezek a tanúságtevők maguk is zsoltárokat énekeltek az irgalmas és hatalmas Istennek, amikor fogságba hurcolták őket, és vértanú halált kellett halniuk 3 napon át tartó kínszenvedés után. A kínai apától és a tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő azért jött a világba, hogy életünk legyen és egyre bőségesebb legyen. Eddig a Szent Atya szavai a vértanúkról. Így imádkozunk emléknapjukon. Urunk Istenünk, add meg nekünk Ruiz Szent Lőrinc és 15 társának béketűrését és álhatatosságát, amely szolgálatodban és az ember szeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másfél év alatt 100 szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családoknak nyílt pályázaton teszi lehetővé, hogy modern, egészséges és tágos otthonok bérlői legyenek, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a felzárkózó települések program 100. szociális bérlakásába. A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024. júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család. Azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban, tették hozzá. A programot irányító Magyar Máltai Szeretett Szolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló program 166 településen létesít szociális bérlakásokat, írták. Míg a jelenlegi kormány mindig az adócsökkentés kormánya, ellenfelei, a baloldali pártok, ideértve a Tisza pártot is, mindig adóemelést akarnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte: valóságos adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, és igaz, hogy ez körülbelül 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, tehát a kormány 4000 milliárd forinttal lesz soványabb, de a családok ugyanennyivel lesznek gazdagabbak, vastagabbak. Úgy értékelt, szerinte ez jó, minél több pénz marad a családoknál, annál jobb. Az ellenzéki pártok azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és utána szétosztják úgy, hogy a világ igazságosabb legyen. Én meg azt tanultam, hogy ennek a vége gazdasági csőd, és a végén mindenki rosszul jár, jegyezte meg a miniszterelnök. A Tisza párt vagyonadót akar bevezetni, és ha bevezetik, akkor mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, és megint az állam fogja ellenőrizni az emberek vagyonát, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, vagyonosodási vizsgálatok jönnek. Már több mint 170 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, ezzel pedig 14-15 ezer fiatalt vontak be a kadét programba, mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértón. Simicskó István a helyi honvédelmi sportközpontban a Bátrak Ligája hadaprót próba versenyének ünnepélyes eredményhirdetésé hangsúlyozta. A Sportszövetség a 2017-es megalakulása óta sok ezer gyermeket és fiatalt ért el különböző versenyek, honvédelmi, ejtőernyős, repülős és búvártáborok segítségével, valamint most megkezdték a drónpilóta képzést is. Ezek a programok a fiataloknak és a fiatalokhoz szólnak, segítséget jelentenek nekik a pályaválasztásban, fogalmazott a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetői tisztségét is betöltő politikus. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium létrehozásával szándék volt az is, hogy új korszak kezdődjön az önkormányzatokkal való együttműködésben, mondta a tárca vezetője Gödöllőn. Navracsics Tibor a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett Magyar Önkormányzatok Napja ünnepi konferenciáján azt mondta: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium már a belügyminisztériumtól való leválasztásától 2024. január 1-től kezdve próbál olyan kapcsolatrendszert kialakítani az önkormányzatokkal és az önkormányzatok vonatkozásában, amely talán túllép az addigi hatósági vagy jogi és finanszírozási kapcsolatrendszeren. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de napközben vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és egyes tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Elszórtan valószínű időszakos eső, zápor, a délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. A keleti esszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délutára többnyire 14 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10-17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnak, a hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával az Ószövetségi Sámson és Delila történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek mire a mai beszélgetésünkön. Sámson történetéről fogunk ma beszélgetni. Ugye Sámson bíra volt, és a bírák, ők tulajdonképpen a Szentírás megfogalmazása szerint ugye szabadító hadvezérek voltak, akik Józsué halála után Izrael népének voltak a karizmatikus vezetői, persze az ő küldetésük csak egy ideig, óráig szólt, és azért is hívták őket bíráknak, illetve bíróknak, mert ugye a bíráskodás szerepkörét is ellátták. És hát tulajdonképpen a királyság ideig számos bírája volt különben az ószövetségi népnek, női bírája is volt, de most őróla nem beszélnénk, tehát maradjunk inkább csak Sámsonnál, hiszen őhozzá azért igencsak, hogy kötődtek a nők, és hát ha azt nézem, akkor lehet, hogy nem is olyan jó értelemben. Szóval Sámson, hogyha valakit megkérdezünk így a járókelőktől, hogy szerinted ki volt Sámson, akkor mi az, amit rögtön szerinted mondanak róla?
Szerintem, aki ismeri a Bibliát, annak a mai szóval nőcsábász, vagy nőfaló, erős, izmos, szép hajú, hát, hosszú hajú.
Igen, tehát, hogy egy nagy erejű, hosszú hajú embert képzelnek el, hát valószínűleg így is nézhetett ki.
Biztos szép volt azért.
Igazából az apjának és az édesanyjának ugye nem volt hosszú ideig, nem született gyermekük, és igazából egy angyal adta hírül édesanyjának, hogy gyermeke fog születni. És tulajdonképpen először nem is értette, hogy most mit is beszél neki ez az angyal, aztán belevonta a férjét is, tehát ugye azt kérték, hogy akkor a férjének is jelenjen meg az angyal, akkor megjelent a férjének is, tehát tulajdonképpen elmondta nekik ez az angyal, hogy gyermekük, fiúk fog születni, aki nazír lesz, tehát az Istennek a nazírja, ami ugye azt jelenti, hogy Istennek szentelt személy. És hogyan, mi jelezte, hogy az Istennek szentelt személy?
A haja, hajába volt az ereje.
Hát igen, azt...
A legendák szerint.
Igen, hát tulajdonképpen azt jelentett, hogy nem vághatták le a haját. És még nem csak, hogy nem vághatták le, hanem bort, illetve részegítő italt nem ihatott, meg hát ilyen, hogy szőlőt, meg mazsolát sem ehetett. És amellett persze elég nagy erejű volt a fiú. Felnőtt korából a Szentírás mutatott egy-két dolgot, hogy mit is művelt. Például ugye a zsidó népet akkor nagyban fenyegette egy idegen nép, akik ugye pogányok voltak. Tulajdonképpen közel éltek egymáshoz a zsidók és ez a másik pogány nép, a filiszteusok, és mivel nem egy kultúrát képviseltek, nem ugyanazok voltak a szokásaik, nem ugyanaz volt a hitviláguk, ezért azért elég sok ellenségeskedést váltott ez ki, főleg kik bánthattak kiket.
Férfiakat?
Hát nyilván a filiszteusok bántották ugye a zsidókat, és tulajdonképpen ők voltak azok, akik állandóan molesztálták a zsidó népet, és állandóan rajtuk ütöttek, vagy elvették a dolgaikat, vagy elvitték őket munkára, és így tovább. Tehát folyamatos sanyargatásnak voltak kitéve.
Jó, de azért szerintem az is hozzájárult ehhez, hogy Sámsonnak, hogyha megnézzük így a külsejét, és már beszéltünk róla, hogy nagyon szerette a nőket, azért ő mindent megtett azért, hogy a filiszteusok őt ne szeressék, mert nyilván abból a népcsoportból is szerette a hölgyeket.
Az édesapja mondta is neki, hogy miért nem a saját néped közül választasz. Hát nekik azok a lányok tetszettek, és igazából feleséget is innen választott. A felesége szerette őt, meg ő is nagyon szerette, nagyon szerelmes volt ebbe a feleségébe, de ugye az erejét, ami már ekkor egészen hatalmas nagy volt neki, nem jó célokra kezdte el használni. Például a Szentírás leírja, hogy például képes volt arra is, hogy egy oroszlánt megölt a saját puszta kezével. Hát akkor akinek ilyen ereje van, az nagyon sok mindenre képes. És ugye a nézeteltérések miatt, meg az, hogy ő azért elég sokszor nem csak hogy vitába, hanem tetlegességbe is keveredett a filiszteusokkal, ezért a filiszteusok bosszúból mit csináltak?
Hát a feleségével szövetkeztek. Nekem előtte ott van még az a történet, ami Gázába történt, hogy ott is egy hölgyel folytatott kapcsolata volt, és ezt megtudták ugye a filiszteusok, és akkor körül kiabálták a várost, hogy ott van Sámson. Nyilván féltek tőle, mert tudták az erejének, hogy milyen erő rejlik benne, és őrséget állítottak mindenhova, hogy őrködjenek, és majd elfogják, és akkor nem tudom, mire gondoltak, hogy mi lesz. És egész éjszaka el volt, és napkeltéig várták, aztán Sámson éjfélig aludt, és éjfélkor felkelt, fogta a város kapujának a szárnyait, a ajtófélfákat pántokkal együtt kirántotta, vállalra vette, és elvitte Hebronra néző hegyek tetejére, és ott letette. Na most ez egy akkora nagy arrogancia szerintem, hogy igen, itt vagyok, ti engem el akartok fogni, csak nem sikerül. Nyilván mindent megtett azért, hogy mindenkit is, a környezetét is becsűröljék, hogy elfogják, hogy megkínozzák, hogy valahogy megmutassák, hogy őnekik is van erejük. Habár ő egyedül volt, Sámson egyedül volt, a filiszteusok meg sokan voltak, és ez a sokló disznó győz alapon sem ment nekik ez az egész történet.
Igen, és ahogy mondtad, hogy próbálták a feleségét is, de nyilván nem sikerült, hiszen a felesége szerette. Igaz, hogy filiszteus lány volt, de azért elfogadta őt a család, és a feleség is szerette, és ezért megölték a feleségét, illetve annak a családját, és ezt Sámson úgy hálálta meg, hogy bosszút esküdött, és még nagyobb bajba keverte tulajdonképpen magát, mert ugye az volt az a történet, amikor felégette rókákkal a filiszteusoknak a vetéseit. És így bosszulta meg, hogy a feleségét, meg annak a családját megölték. Visszatérve Sámsonra, tehát miután ugye megölték a feleségét, és ő meg jó alaposan bosszút is állt a filiszteusok ellen, hát nyilván, hogy elkezdték őt keresni, tehát most már akkor véremenő volt a dolog, hiszen a filiszteusok is meg akarták bosszulni azt, hogy elpusztította a gabonájukat, de ez nem volt elég.
Nem, hát ő tovább folytatta az ő nőcsebász létét, és tulajdonképpen ez is lett később majd a veszte.
Talált is egy pompás
nőt. Igen, talált egy nőt a Szórak völgyébe, akibe ő beleszeretett. Ezt megfülelték a filiszteusok.
Hogy hívták ezt?
Delila. És mondták neki, hogy szedje rá, hogy, vagy puhatolja ki, hogy mi az erejének a titka. És ezért nem kevés pénzt ajánlottak neki.
És bocsánat, hogy most itt az Ószövetségből egy nagyot ugrok, ugye az új szövetségbe, hát itt már rögtön megint az árulás jutott eszembe, és ugye, hogy Jézust is.
Igen, Jézust is elárulták, de már egyszer beszéltük, hogyha elkezdjük olvasni, és ez egy évvel ezelőtti beszélgetés volt, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, akkor, és amire a végére jutunk, rájövünk, hogy minden mindennel kapcsolatban van. Szóval az első oldal és az utolsó oldal is ugyanazt próbálja nekünk mondani, hogy éljünk, mert a pénz nem minden. Az, hogy én pénzért eláruljam a férjemet, az gyakorlatilag számomra egy, hát nem tudom, szóval inkább halljak éhen.
De ez a lány olyan volt?
Ez a lány, ez pont olyan volt, szerencsétlen meg pont beleszaladt ebbe a lányba.
Tulajdonképpen zsarolják is, mert ugye a lánynak tetszett azért Sámson, talán bele is szerethetett, mert hogy azért van egy kis ellenállás az irányba, de hogy a zsarolás és plusz a fizetség azért megteszi a hatását, és női praktikákkal kezdi, hát úgymond sanyargatni Sámsont, hogy megtudja a titkát.
Delilának volt három negatív próbálkozása. Sámson attól függetlenül, hogy nagyon férfias férfi volt, biztos, hogy volt esze, háromszor kijátszotta.
Igen, de így nem tűnt fel neki, hogy ennek valamiféle célja van ennek a nagy kérdezősködésnek, és aztán...
A szerelem az ölbutit és nyomorba dönt, a negyediknél beadta magát. Szóval a kérdés mindig ugyanaz, hogy mondd meg nekem, miben rejlik nagy erőd, mivel kellene téged megkötözni, hogy tehetetlenné tegyenek. És Sámson az elsőnél, ha megkötöznek 7 friss húrkötéllel, amely még nem volt kiszárítva, akkor elvesztem erőmet. És ugye a lány az odahívta a filiszteusokat, megvan a nagy titok, megcsinálta, és gyakorlatilag hát nem jött be ez a dolog. Mind a háromnál olyan érthetetlen számomra, hogy kinyilatkoztatja azt, hogy őt hogy lehet elfogni, és utána szépen ő elszenderedik, ő elalszik teljes nyugalommal, és a lány, ő mondja, hogy rátörnek a filiszteusok, erre ugye Sámson felébred, és minduntalan mindegyiknél ez a történet. De ő eltépte a köteleket, és gyakorlatilag nem derült ki, hogy mi is a titok. Másodjára ugyanez volt a kérdés, a második kérdésre a válasz az, vagyis hát akkor már rájött a lányka, hogy hazudott neki, szembesítette is vele, hogy rászettél, hazudtál nekem, most már mondd meg nekem az igazat. A másik az, ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még nem használtak semmire, elvesztem az erőmet. Na hát ez sem jött be, mert azt is elszakította. És a harmadiknál is szembesítette, hogy de megírászettél, megint hazudtál, mire mondta, hogy de most már aztán tényleg mondd meg, hogy mi. És akkor mondta, hogy ha összefonják a fejemen a 7 hajfürtőt, és oda erősítik takácsok, nem tudom miéhez, mi a szálfa valamihez, elvesztem az erőmet. Olyan leszek, mint a többi ember. Hát ezt is elaltatta szépen, összefonta a haját, felébredt, és hát mindent húzott a hajával, ez sem jött be. És a negyediknél meg már nagyon, gondolom, nagyon mérges lehetett a lányka, hogy hát most már bolondot csinálsz belőlem, nem kapom meg a pénzt, és gyakorlatilag szerintem ő félhetett attól, hogy ő bele is valamit fognak már tenni, hogy bolondját járatja.
Igen, tulajdonképpen őt is zsarolták, és megöléssel fenyegették, tehát muszáj volt valamit tennie. Itt viszont itt a párkapcsolatban is tulajdonképpen itt a hazugság, a bizalmatlanságnak a témakörét lecsetelted most. Ha szeretsz, akkor megmondod. Hogyha szeretsz, akkor megcsinálod. Hogyha szeretsz, akkor úgy élsz. Hogyha szeretsz, akkor megveszed.
Igen.
Hogyha szeretsz, akkor megteszed. Nem így van? Most is?
De most is ugyanez, ezek a játszmák mennek, csak azért oda-vissza mennek ezek. Ez úgy amblok az emberi kapcsolatokra értendő, és tulajdonképpen ez a történet is azt hozza elénk, hogy a bizalmatlanság és tulajdonképpen a szeretet kijátszása, az árulás, hogy az én kerüljek előtérbe, hogy nekem legyen jó, és teljesen mindegy, hogy veled mi van, én megkapjam azt a pénzt, én nekem ne érjen bántódásom, de te pusztulj.
Szóval... És ezt érte el Delilla, mert valahol kiszedte belőle az igazságot, és aztán jött a nagy felismerés Sámsonnak, hogy bizony őt átverték, bizony őt becsapták, bizony őt nem szerették, és ugye őt elfogják, el tudják fogni, mert levágja ugye Delilla a haját, tulajdonképpen, hát nem a hajába volt ő neki az ereje, hanem az Istentől kapta
Istentől kapta az erejét. Van is egy olyan rész ebbe a történetbe, hogy kitárja a szívét, ezt teljes éles logikával Delilla felfogja, hogy kitárta előtte a szívét, és tiszta szívvel elmondja a nagy titkot, és akkor szólt a filiszteusoknak, hogy most gyertek meg, kitárt előttem az egész szívét, és a filiszteusok fejdelmei elmentek hozzá, és magukkal vitték a pénzt is. Hát nyilván akkor már tudták, hogy ha ez a lány ezt mondja, akkor ez valóban így is van. És itt is elaltatta Sámsont, és levágták neki a haját, elkezdett gyengülni, ment ki belőle az erő. Gyakorlatilag ugyanaz történik mindegyiknél, hogy rákiáltott, hogy rátörnek a filiszteusok Sámson, és erre ő felébredt, és azt mondta, hogy kikeveredek majd a bajból, mint máskor, és kiszabadítottam magamat, és akkor jön rá tulajdonképpen, hogy a jó Isten elfordult tőle.
Igen, és nincs ereje, és nem tudja magát kiszabadítani, és bizony bűnhődnie kell azokért a dolgokért, amit a filiszteusokkal a saját maga akaratából tett, tehát hogy önbíráskodott gyakorlatilag nagyon sokszor, és saját önző dolgai megvalósítására használta az erejét, és most ezzel ő szembesül, hiszen ugye elviszik, megvakítják, hogy akkor egy malomba kell neki dolgozni, és naphosszat ugye körbe-körbe a malomkövet hajtva élni, rabszolgaként gyakorlatilag, és igazából ez a vakítás, vagy a vakság, az többször is szerepel a Szentírásba, ez talán a magába nézést is jelentette.
Így.
Hogy átértékelte az életét, és azt, hogy őt az Isten nem arra hívta, hogy itt végig randalírozza, meg nőcsábászkodja az életét, hanem arra, hogy a filiszteusoktól mentse meg a népet legalábbis egy időre, de nem olyan eszközökkel, amilyenre ő gondolt, hanem egészen másképp, és ugye ezért bocsátat, megbánja az, hogy eddig nem jó úton járt, és az Isten visszaadja neki egy időre az erejét, amit nyilván a többiek nem tudnak, csak ő.
Ez már a halálával összeköttetésben van ez a történetnek az utolsó része, hogy a filiszteus fejedelmek összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Dágonnak, és örömünnepet tartsanak, hogy a kezükre adta Sámsont. Nagy házba vannak bent, és azért a harag ott volt akkor is, hiába bánta meg Sámson. Azért én úgy gondolom, hogy a gyűlölet és a bosszú az ott volt benne, mert ez a történet is ezt mutatja. Ő gondolom, ahogy dolgozott ott a malomba, folyamatosan azon járhatott az ő agya, hogy tudom én ezt visszabosszulni. És tulajdonképpen a bosszúja beteljesedett, mert hogy ő arra kérte az erejét, hogy megölhesse azokat az embereket, és mivel vak volt, Sámsont odahívták, hogy szórakoztassa a népet. Volt mellette egy fiú, aki odament hozzá, és mondta, hogy úgy oda kísérje, hogy a két oszlop közé, és akkor kérte a Jóistent arra, hogy csak utoljára adja vissza az erejét, hogy megbosszulhassa, amit vele tettek, meg is kapta ezt az erőt, és a filiszteusok, az urak, az úrnők, a gyerekek, mindenki pusztult, aki abban a házban volt, de ő is. És tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a Jóisten azt akarja itt elénk vetíteni ebbe a történetnek ezen szakaszába, hogy itt ugye Sámsonnak a halála az, ami a földi létét megnyomorítja, de a mai világunkba tovább élhetünk egy-egy bűn alkalmával, de azért a lelkünk nem biztos, hogy annyira szabad marad, nem biztos, hogy ott maradnak azért azok a nyomorfoltok a lelkünkbe, hogy nekünk azokkal a gonoszságokkal, rosszal és mindennel kell tovább élnünk, és ez lehet, hogy sokkal nagyobb fájdalom és sokkal nagyobb büntetés, mint hogy mi abban a pillanatban meghalunk.
Igen, csak hogy erre van egy nagyon jó módszer, ugye a bűnbocsánat szentsége, hogy meg tudunk ezektől szabadulni, hogyha mi ezeket megbánjuk és jóvá tesszük. Értem a gondolatmenetedet, és el is fogadom, bár én nekem az a véleményem, hogy Sámsonnak a történet, az életének a befejezése, az mégiscsak az Isten akarata volt, hogy annak úgy és ott kellett megtörténnie, mert ezután a filiszteusok békén hagyták a zsidókat, még akkor is, hogyha csak egy ideig, mert megértették, hogy mégiscsak az Isten az, aki a zsidók istene az, aki felettük hatalmaskodott, hogy van egy sokkal hatalmasabb Isten, mint a Dágon. Köszönöm szépen a beszélgetést, és igen, van egy sokkal hatalmasabb úr a mi életünkben, ugye Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalúci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,